A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét, jó rádozást kívánok önöknek továbbra is. Ez most már nem a Monitor délután, ez a nap vendége műsorunk. A téma pedig a turizmus és az energiaválság. A most következő beszélgetést a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójával, Molnár Lászlóval és az igazgatóval, Udvardi Attilával szeptember 19-én hétfőn rögzítettük a Turizmus Café kihelyezett adásában a Business Excellence díjátadón. Vendégek előtt vettük fel ezt a beszélgetést, ennek a rövidített változata következik majd. Tehát nap vendége a GKI vezérigazgatójával és igazgatójával, a témánk pedig a turizmus és az energiaválság. Ez a Turizmus Café szeptemberi különkiadása. Magamnak azt írtam föl, hogy tulajdonképpen ez egy kihelyezett energia tagozat. Majd kiderül, hogy miért, de nyilván tudják. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a vezérigazgatónak és igazgatónak, hogy a GKI-től elfogadták a meghívásunkat. Mondom a műsorunk, ennek a 40 percnek a címét, meg az alcímét. Jó, és egy rövid reakcióval szerintem induljunk el. Energiahelyzet válság, vagy csapás a szakmára nézve. Ezt nem én írtam, de felolvastam, majd meglátom, hogy mit mondanak rá. A másik pedig a téma a turizmus vendéglátás ágazatot érintő energiaválság, és ennek eddig megfigyelt és a várható következményei. Az eddig megfigyeltet, azt tudjuk, a várhatót, azt sokan nem tudják. És még egy dolog, mielőtt önöki a szó, én arra gondoltam, hogy a minket figyelő, minket néző szolgáltatók, vendéglátók, hotelesek, bárki, aki ebben a szférában dolgozik, az vagy két tűz között van. Ez olyan, mint egy két ismeretlenes egyenlet. Nem nagyon tudom, hogy lesz-e vendégem, meddig lesz vendégem, és milyen vastag a pénztárcája a vendégemnek. És azt sem tudom, hogy milyen rezsiszámlákat fogok kapni a következő időszakban. Én ezt így képeztem le magamnak. Én újságíró vagyok, és újságolvasó ember, mindent elolvasok. Azt gondolom, hogy a mi nézőink is, a vendéglátásban idegenforgalom dolgozók is sok mindent olvasnak el, és aztán nagyon nehezen tudnak tájékozódni, akár csak én. Úgyhogy, ha lehet, akkor ebben segítsenek nekem, nekünk, jó, ebben a 40 percben, és kezdjük akkor azzal, hogy milyen most a piac, hogy van most a piac, a fizető vendég, azt hogyan látják a GKI-ból, vezérigazgató?
Hát egy nehéz kérdés, de próbálok valamit mondani rá, tehát a turizmus piaca ugye jellemzően kettős, van a külföld és van a belföld. A külföldet ugyanúgy érinti az energiaválság, és ez a nagy probléma. Tehát azok a jól fizető turisták, akik eddig Magyarországot választották, most azzal szembesülnek, hogy ott is nő az energiaszámla, ott is nő az élelmiszerár, tehát egyre kevesebb pénzük marad a turizmusra, és ezért elgondolkodnak azon, hogy vajon érdemes-e mondjuk például Magyarországra jönni, vagy esetleg egy más desztinációt fognak választani. A másik lépés, ami szintén összefügg az energiaválsággal, ez pedig a repülőjegyek. Tehát Magyarországra azért viszonylag nagy számban érkeznek repülővel turisták. Itt az adóváltozások már eleve nem segítik a belföldi, vagy a Magyarországra irányuló turizmusnak a fejlődését. De az biztos állítható, hogy semmiképpen nem kedvező a turizmus számára, hogy a külföldieknek megdrágul Magyarország. Ami kedvező, az, hogy a forint persze gyenge, a gyenge forint meg más oldalról meg kedvezőbbé teszi Magyarországot a külföldiek számára. A hazai belföldi turizmusban nyilvánvalóan a rezsicsökkentés csökkentése az egy nagyon súlyos probléma. Jelenleg nincs adat rá, hogy csak becslés, amit a GKI adott, hogy körülbelül ez hogy fogja érinteni a hazai lakosságot. Mi úgy számolunk, hogy körülbelül 50-55%-kal nőnek a rezsikiadások. Ami nagy számnak tűnik, de azt tudni kell, hogy 2014 óta, amikor ilyen 8% volt a rezsiköltség súlya a teljes lakossági kiadásból, a KSH adatai alapján jelenleg 4% körül van. Tehát ez a 4% fog nőni 50%-kal, tehát nagyságrendileg 2 ponttal többet kell majd a lakosságnak az energiára fizetni egyelőre. Ugye októberben jön egy felülvizsgálat, amikor majd a kormány adott esetben vagy szűkíti a kedvezményezettek körét, vagy tágítja, ugye ezt még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát ez az egyik hatás. A másik hatás azok az energiaársapkáknak a hatása, ezen belül pedig elsőben az üzemanyagáraknak a hatása. Az üzemanyagárak jelenleg egy mély szinten vannak rögzítve a lakosság számára. Ha ezt valamikor fölnyitja a kormány, akkor az önmagában számításaink szerint egy ilyen 3% ponttal emeli meg az inflációt. ami egyébként jövőre is körülbelül olyan szinten várható, mint most. Tehát körülbelül ilyen 13-14% környékén lesz.
Ez egy jó bevezető volt, egy jó antré volt, mert érdekes, ha saját lelkemet vizsgálom. Most marad az árstopp, marad az üzemanyagár. A következő 3 hónapra tudok kalkulálni, én mint mondjuk fizetőképes kereslet. És ez olyan, hogy hat rám? Hogy hat rám az, hogy jönnek majd a magas rezsiszámlák, otthon csavarom le a fűtést, és elmegyek vendéglőbe, panzióba, és ott költök, vagy maradok otthon, nem költök vendéglátóhelyen, de otthon megy a fűtést. Apró dolgok, és lehet, hogy butaságnak tűnik, de azt gondolom, hogy most nagyon, nagyon érzékeny ez a piac. Mikor jönnek meg a számlák, milyen hírek jönnek, mit olvasnak, mit tudnak. Tehát nagyon nehéz talán előre prognosztizálni azt, hogy meddig és mit néznek. De annak örülök, mert igazgatóra egyébként fő témája ugye a lakosság, a fogyasztás, meg a megtakarítás. Tehát, hogy most milyen állapotban van a mi magyar piacunk, és tudom, hogy majd beszélünk a nemzetköziről is, meg sok minden másról, de hogy a magyar piac az milyen állapotban van, a fizetőképes kereslet, arról az érdemes lenne egy picit így az elején beszélgetni.
Igen, a lakosság az ugye az egyik fontos piac, ebből a szempontból a lakosság. A lakosság az elmúlt időszakban egy kedvező periódust élt meg, tehát a jövedelem kiáramlásokkal, mondjuk az elmúlt 3-4 évben nőtt a jövedelem, nőtt a reáljövedelem, nőttek a megtakarítások, nőtt a fogyasztás. Ez most egy olyan új helyzet, ami most bekövetkezik, amihez alkalmazkodni kell, és ezt újra kell tanulni, mert ez legutoljára ilyen 2008-2009-es válságkor érintette, illetve 2012-ben, tehát ezek már nagyon régen voltak, tehát ez egy teljesen új helyzet a lakosságnak is. Ennek apropójából készítettünk egy felmérést most augusztus elején, amiben megkérdeztük, tehát akkor augusztus elején már azért tudatában volt mindenki, a médiából, meg bárhonnan máshonnan információja volt arról, hogy ugye a rezsicsökkentés az nem fog ugyanabban a mederben tovább folyni, hogy bizonyos szint fölött fogyaszt gázt, illetve áramot fogyasztó lakosoknak jelentősen megnő a kiadásuk. És megkérdeztük a lakosságot egyrésztről, hogy hány százalékot vagy érinti-e őket ez az egész, akkor 70% válaszolta azt, hogy igen, érinti, és hogy mennyiben érinti erre egy olyan havi átlagban olyan 20, tehát azok közül, akik azt mondták, hogy érinti, 26 ezer forintos havi átlag jött ki. Hát ez nyilván egy
növekménynek,
igen, ez mondjuk a háztartás jövedelmét függően. Vannak olyan háztartások, ahol ez a háztartásnak a teljes havi jövedelmének a felét teszi ki, de valahol 1-2%-át se. Tehát nyilván meg kellett húzni, megvizsgáltuk azt is, hogy melyek lesznek azok a háztartások, ahol ezek a változtatások ezek olyan szinten fognak beütni, hogy borítja a költségvetést, és esetleg mondjuk nem tudják kifizetni a hitelt, nem tudják kifizetni a rezsit, és egyszerűen mondjuk akár már élelmiszer se jut, vagy mit tudom én, egy olyan cikkekre, mint kultúra, stb. Bár ezeknél az alsó jövedelmi kategóriákban ezek nem voltak amúgy se jellemzőek. És akkor azt kellett látnunk, hogy azt láttuk, hogy ilyen 250-300 ezer forint alatt, mármint a nettó havi háztartás jövedelem alatt, jelentős problémát fog okozni, 100 ezer alatt viszont olyan jelentőset, hogy ott nem is tudom, hogy milyen ott valami szociális alapon biztos, hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a dolgokhoz.
Ha én szolgáltató vagyok, akkor tulajdonképpen, ha ezt komolyan veszem és elhiszem, akkor nagyjából be tudom lőni azt, hogy az én vendégkörömet ez érinti vagy nem érinti. Lőhetek-e tovább erre a körre, vagy nem érdemes, mert nem fog jönni. Jöhetnek itt aztán az időskorúak, jöhetnek a gyerekesek, ez megint el lehet gondolkozni, hogy az ember a gyerekért az utolsó percig fizetni fog, az, hogy el tudjon menni vele valahova, programot csináljon. De értem, hogy akkor nagyjából meg lehet mondani, hogy a prognózisok szerint ez a jövedelmi határ mutatja majd meg, hogy hol bukhat föl, ugye, bizonyos fogyasztói réteg e tekintetben.
Igen, de igazából ezekre a tényleges választ, az majd az október-november környéki számlák fogják megadni, mert akkor ugye csinálunk egy ilyen konjunktúra felmérést is, akkor majd látni fogjuk azt is, hogy egyrészt a cégek, másrészt a fogyasztók hogy tekintenek erre majd.
Tehát visszatérve a kérdésre, tehát való igaz, tehát 300 000 forint fölött viszonylag kis hatása van a rezsiköltségcsökkentés csökkentésének, ami azt jelenti, hogy azok a turizmusban dolgozók, akik ilyen vevőkörrel szembesülnek, ott azért nem annyira várható, hogy jelentős visszaesés következzen be. A tömegturizmusban, tehát az, ahol tényleg ez a Széchenyi kártyás ügyfélkör, az az igazi nagy kérdés, hogy ki tudja fizetni például az utazási költséget, hogy oda eljusson, ami, ahol mondjuk szállást foglalna, vagy ahogy a kormány megengedte, hogy például a turizmus zsebből lehessen mondjuk a közérben vásárolni, ha ezt újra megnyitja, akkor szinte bizonyos, hogy ebbe a körből nem lesz vevő, mert amit lehet, azt elkölti inkább a élelmiszerboltban, mint sem, hogy turizmusra fordítsa.
Van itt két egészen friss felmérés, ugye? A turizmus konjunktúra index és a fogyasztói üzletés fogyasztói várakozások index. Én az augusztusiból készültem, igazgató azt mondta, hogy már megvannak a szeptemberi adatok is. Ugye picit akkor tegyük át a súlyunkat, a testünket a másik lábunkra. Nézzük meg akkor, most hogyan vannak a vállalkozások. Eddig láttuk talán, hogy van a piac, majd még részletezzük, ezt szétszálazzuk, de hogy vannak a vállalkozások, hogy érzik magukat. Mi egyébként most egy, és ezt a nézőknek mondom, egy díjátadó gálán ülünk, és itt a kedves műsorvezető kollégám megszavaztatta a díjazottakat, a vendéglátásban, a szállodaiparban dolgozókat, a vendégeket, és egy nagyon jó szám jött ki, teljesen meglepődtem, mert egy 7-es, 8-as számnál emelték fel a kezüket, 1-től 10-ig kellett nagyjából megmondják azt, hogy hogy érzik magukat, hogyan látják a jelent, illetve a jövőt. Szóval, ha innen hazamennek erről a rendezvényről, ahol most ülünk, akkor mennyire van kedvük holnap dolgozni. 7-es, 8-as, szerintem ez egy nagyon jó szám. Mit mutatnak ezek az indexek?
Május óta mérjük a turizmus konjunktúra indexet, ez a turizmusban működő vállalkozásoknak egy ilyen hangulatindexe. Röviden a módszertanára annyit, hogy 5 részindexből tevődik össze, és ennek az 5 részindexnek a teljes számtani átlaga teszi ki a TKI indexet, ami a turizmus konjunktúra index, ez még a foglalkoztatottak számával, illetve az ágazat, az az alágazat, a turizmuson belüli alágazatnak a hozzáadott értékével súlyozva van. Ez az index, ez májusban, amikor kezdtük, akkor magas szinten volt, azóta augusztusi a legfrissebb mérés, azóta folyamatosan csökken. Persze nem egy olyan drasztikusan rossz szinten van most sem, de a csökkenés az egyértelműen látható, ami elsődlegesen a működési költségek emelkedésének köszönhető, illetve a foglalkoztatás, mi a foglalkoztatási részindex is van benne, a foglalkoztatásban még nem látunk olyan jelentős pesszimizmust. Tehát még augusztus végén se látunk, hát szeptember végén lesz a következő kör, akkor már kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogy fog alakulni.
Mire jó egy ilyen konjunktúraindex, azt elmagyarázzák a laikusoknak? Minusz 100-tól 100-ig emlékeim szerint, hogy így mérnek, és májusban, amikor még minden rendben volt tulajdonképpen, hiszen akkor értük el nagyon sok területen a 19-es számokat, akár beutaztatásban, repülőjegyben, sok minden másban, azt a Mastercardnak volt egy felmérése, májusban ezt mutatta. És akkor még mindenki tapsolt, Budapesten is, vidéken is nagyjából. Szóval akkor volt plusz 12, egy ilyen enyhe jó érzés volt, most pedig, ha jól tudom, akkor ez minusz 3 abba a tartományban ment le. Mire jó ez egyébként? Milyen információt hordoz?
Ez elsődlegesen arra jó, hogy bizonyos elmozdulásokat mutasson, azt, hogy mondjuk, hogyha mondjuk hosszú ideig mérhetjük ezt az indexet, akkor hogy az egyes időszakok azok hogy állnak egymáshoz képest. Egyrészt azt, hogy meg az elmúlt időszakhoz képest milyen pozitív vagy negatív irányba mozdul el a hangulat. Tehát ez elsődlegesen ezt méri, illetve ez arra jó, hogy a döntéshozók, akár mert ezt minden más ágazatban is mérjük, hogy az EU módszertanának megfelelően, hogy a döntéshozók, a szakmai szervezetek, a piac és a laikusok is láthassák azt, hogy tudják mérni, hogy mi várható a szakmában. Tehát ez egy ilyen hangulatindex, amit az EU mér, most nem konkrétan a turizmusban, hanem a szolgáltató szektorban, de azon belül a turizmus az teljesen más, mint a teljes szektor.
Ezért ez úgy, mint a beteg meg az orvos. Tehát én érzem, hogy rosszul vagyok, vagy éppen jobban, van lázam, vagy nincs, de az orvosnak egy fontos információ, hogy egyébként ez a drága ember 2 hete már nagyon lázas. Tehát mondjuk, ha már a döntéshozókat említette, ezen a héten ez fontos lehet majd, hiszen a szakma képviselő, jól tudom, a héten találkoznak a gazdasági miniszterrel, szóval információnak jól lehet, a szakma rosszul érzi magát, van 300 000 dolgozó mögöttünk, akkor aztán ők is rosszul érzik magukat. ha lehet, akkor tenni kell valamit, vagy segíteni kell. De ez most lehet, hogy csak a csapos közbeszól volt, bocsánat.
Nem, hát ez valóban így van. Tehát például az ipari konjunktúrára van nagyon hosszú története van, tehát most már vannak mért adatok, és körülbelül az látszik, hogy 3 hónap eltolással követi a KSH adatok a konjunktúra index adatát. Tehát magyarul 3 hónappal korábban lehet látni, hogy mi fog majd bekövetkezni a gazdaságban. Hát logikus, hát a piaci szereplő az nem egy napra gondolkodik előre, hanem körülbelül 2-3 hónapra lát előre. Az alapján ő meg tudja mondani, hogy ő maga hogy fog reagálni. És ha ezt összegezzük és kisúlyozzuk, akkor többé-kevésbé a gazdaságnak azt az ágazatát meg lehet viszonylag pontosan határozni. Tehát ezért az EU ezeket a konjunktúra indexeket nagyon szereti, és a döntéshozatalban ezt föl is használják.
Kérdezted a mínusz 100 plusz 100 skálát, hogy ezt azért van mínusz 100 plusz 100 skálán mérve. A felmérésekben ugye 1-től 5-ig szoktunk kérdezni, ezt transzporáljuk mínusz 100 plusz 100 skálára, azért, hogy a változások, azok a kisebb változások is jól láthatók legyenek, és ugye neutrális válaszok azok kiessenek. Tehát a nulla, aki bizonytalan vagy nem ért hozzá, azok ne legyenek benne. És ez itt nagyon nüansznyi különbségeket és változásokat is lehet érzékelni ezen a skálán, és ez egy ilyen konjunktúra kutatásnál ez a megszokott.
Én viszonylag sok GK-s anyagot olvastam most az elmúlt 2 napban, és próbáltam készülni ilyen apró idézetekkel, hát ha jól jönnek majd, de inkább kérdezem. Azt kérdezem, hogy önök most ebből a székben az adatok birtokában, a felmérések birtokában, és az érdekes volt, hogy a KSH felmérések azok hogy követik a GK-t. Tehát akkor most mi előre vagyunk, az információ birtokában vagyunk. Mi a legnagyobb problémája ennek a szektornak? A munkaerő, a bérek, az infláció, az, hogy nem tudja kiszámolni, hogy egészen pontosan mennyi lesz a rezsim, megéri-e működni, vagy nem működni, érdemes-e felfüggeszteni a működését. Honnan érdemes kezdeni, vagy mi mivel függ össze?
Szerintem ebben a sorrendben, tehát én azt gondolom mindegyik. Tehát az energia nyilván az melbevágó, mert az azonnal látszik, hogy mondjuk a új ajánlat 8-10-szer nagyobb, mint a korábbi. Hát ugye egy ilyen esetben fölmerül a működés ellehetetlenülése is, mert hiszen akkor el kell dönteni, hogy mekkora árat kéne nekem elszabnom, hogy egyáltalán ezek a költségek megtérüljenek. Nem az, hogy nyereség legyen, csak maga a költség visszatérüljön. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyébként kormányzati beavatkozásra lesz szükség, hát nem is csak a turizmusban, mert látjuk, az ipari termelőkre már van egy elgondolás, hogy 10 000 piaci szereplő olcsóbban fogja kapni az energiát. Én azt gondolom, hogy a következő...
Az energia zabáló szolgáltatóiparban dolgozó KKV-k, ugye ahogy így fogalmaztak. Tehát ahol nagyon nagy az energia igény, ugye a felhasználás,
igen, csak ugye
a költségek
kérdés, hogy igen, tehát hogy a költségekben a árbevétel 3%-át meghaladó energia van, hát nem mindegy, hogy milyen árbevételnek a 3%-a, ugye, mert ott az árbevétel mögött egy teljesen más költségstruktúra is lehetséges. De nagyságrendileg én azt gondolom, hogy ha a 10 000 vállalkozás szóba jött az ipar esetében, akkor a szolgáltatásban a turizmus azért valószínűleg szintén szóba kell, hogy kerüljön. Itt ugyanis az a probléma, hogy az árés is alacsony, tehát nem nagyon van miből kigazdálkodni ezeket. Egy iparvállalatnál azért azt látni kell, hogy azok jelenleg versenyző iparágak. Tehát magyarul mondjuk egy Audi az nem a magyar piacban gondolkodik, hanem mondjuk legalább az európai piacban, de inkább a világpiacban. Következőképpen egy Audi Győr költségstruktúrája nem nagyon tér el mondjuk egy Audi másik gyárának a költségstruktúrájától. Ha itt emelkednek az energiárak, ott is emelkednek az árak, tehát nincs verseny hátrányban. Ilyen értelemben a többi autóipari szereplőnek is ugyanúgy emelkedik a költségszintje, tehát majd ezt valahogy a fogyasztókon leverik. A turizmus az egy érzékeny iparág, itt ugye nagyon minden turistáért meg kell harcolni, mert a turista magánszemély. A magánszemélynek a döntései pedig nagyon függnek a saját büdzséjétől, tehát hogy ő maga hogy látja ezt a helyzetet, és visszatér az előzőre. Ha egy belföldi turistáról beszélünk, az lehet turista továbbra is, de lehet, hogy ilyen egynapos túrákat fog csinálni, nem vesz igénybe szálláshely szolgáltatást, mert azt mondja, hogy azon spórolok. Ugye ez egy viszonylag könnyű megoldás. Másik megoldás, hogy szendvicset csinálok, és nem megyek be a vendéglátó egységbe, maximum veszek egy bambit, és akkor tovább megyek. Tehát ez a spórolásnak viszonylag széles lehetőségei vannak úgy, hogy egyébként még úgy tűnik, mint a turistáskodnék.
Iszonyú érzékeny ez a piac, de nagyon sokszínű, tehát nagyon nehéz érdeket is képviselni, mert biztos, hogy egy budapesti 4 vagy 5 csillagos hotelnek egész más az érzékenysége, mint mondjuk egy pizzázói valahol, nem tudom, Nógrádban. Flesz Tamás azt mondta, hogy, sőt az event rendesek is azt mondták, a nagy Gábor és Körösi Zoli, hogy ugye Budapest most dübörög. Itt most nagyjából minden rendben. Jönnek a repülők, jönnek a külföldek, lassan-lassan éred a piac. Igen, de mondjuk amikor egy diós csiga, vagy egy kakaós csiga most már 1500 forintba kerül, meg egy kávé 1200-be, és akkor itt sorolták, akkor az egész fölborul, és az infláció mindent megzabál. Szó szerint ezt a kifejezést mondták. És innentől kezdve hiába menne nekem jól abban az adott minőségi intézményben, a beszállítók miatt, a lánc miatt, az infláció miatt az egész borulhat. És így aztán minden mindennel összefügg. Így függ össze a nógrádi pék, vagy pizzázó az ötcsillagos budapesti hotellel.
Hát igen, az árak mindenütt ugyanúgy emelkednek, tehát azt lehet látni, és az alapanyag költségek emelkednek, csak a fizetőképes kereslet különböző helyeken különböző. Tehát Budapesten magasabb a fizetőképes kereslet, itt egy picit jobban viselik az emberek az árváltozást, mint egy vidéki, mondjuk egy kisvárosban, még hogyha ez viszonylag frekventált turisztikai szempontból. Itt viszonylag sok a külföldi turista. A külföldi turistának, hogy előbb említettem, ott azért a forint gyengesége az némileg ellentételezi a költségek emelkedését. Tehát magyarul az ő számára ez kevésbé drága, mint egy magyar vendég számára. Ugyanakkor például egy vendéglátóhelyen azért mondjuk néhány vendéglátóhelyet leszámítva, azért a belföldi vendégkör a sokkal fontosabb, mint a külföldi. Részben a külföldi szezonális, főleg nyára koncentrálódik, a magyar vendég meg egész évben van. Na most, ha a magyar vendégnek nincs pénze, akkor nem tudja fönntartani a folyamatos működést a vendéglátóegység.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.